Bizonyságtételem alapigé, amelynek üzenetét a Szentlélek segítségét kérve és remélve hirdetni szeretném közöttetek, a mai napi újszövetségi szakaszban van megírva, a Lukács evangéliuma 6. fejezetének 22. és 23. versében így. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. A gyülekezet foglalja. Kedves testvérek, az óegyházi rend szerint az advent előtti 3. vasárnap végítélet vasárnapja. A mai higehirdetés éppen ezért a mi Isten elé állásunkkal kíván foglalkozni. A legtöbb dolog megítélése, nézőpont kérdése. Volt például egyszer egy dolgozó, aki mindig elkésett a munkahelyéről. Eleinte szép szóval figyelmeztették, olyan jó lenne kolléga, ha te is idejönnél, amikor a mi többiek, mert kezdődik a munkaidő. Ő azonban nem ért oda. Az lett a vége, hogy elbocsátották. Ugyanez az ember kis idővel később újra munkát kapott, és olyannyira megszívlelte az előző munkahelynek a tanulságait, hogy ide meg már mindig fél órával hamarabb bement, úgyhogy mire a többiek mentek a munkába, addigra ő már régen a feladataival foglalkozott. Könnyű kitalálni ezzel, meg mi volt a baj. Azonnal összeültek a munkatársak, elkezdték megvitatni. Miféle új ember ez? Hát majd nekünk is megparancsolják, hogy fél órával hamarabb már dolgozni kell. Hát hogy képzeli, hogy ilyet csinál? Ugye milyen érdekes? Minden csak nézőpont kérdése. Minden nézőpont kérdése. Érdekes dolog, szerintem mindenképpen megszívlelendő, hogy ez az ember, az emberünk tanult a hibájából, és innentől már komolyan vette a munkaidőt. Viszont az is igaz, hogy a munkatársaknak is volt némi igazságuk, mert a munkaidő a nevéből fakadóan az való arra, hogy akkor dolgozzunk, és azon kívül, ha valaki dolgozik, nyilván ezzel az összes többiekre is esetleg másmilyen feladatot róhat, mint ami egyébként az ő feladatuk lenne. Tehát a maguk szempontjából nézve mind a két ítélet teljesen jogos. Abban viszont már egyáltalán nem volt igazuk a munkatársaknak, hogy elkezdték bomlasztani a munkatársi közösséget, elkezdtek ennek az egynek a háta mögött beszélni, akár ki is kezdték ők, mit gondolsz te magadról, és így tették pokollá az életét. Ebben már nincs igazuk. Nyilvánvalóan a megoldás valahol a kettő között van, de sem nem elkésni, sem túl hamar odaérni egy munkahelyre, mert akkor se a munkatársak, se a főnökség, se én magam nem találhatok hibát ebben a viselkedésben. Kedves testvérek, nem akarok én itt munkajogi dolgokkal foglalkozni. Az előbbi gondolatokat bevezetésül szántam a felolvasott két igeszakasz üzenetének a jobb megértéséhez és megjegyzéséhez. Az a közös ugyanis a felolvasott két ige között, ami alapján most figyelni fogunk rájuk, hogy mindkettőben ítéletről van szó, és hogy a két felolvasott igében az összes szempontot megtaláljuk, amelyből a mi életünkre nézve ítélet születhet. Ahogy a dolgozó esetében, úgy ebben az esetben sem volt egyetlen egy nézőpont, vagy ebben az esetben, amit az ige felvázol, ebben sincs egyetlen nézőpont, hiszen az életünket megítéli Isten, megítéljük mi magunk, és megítéli az életünket a környezetünk, a körülöttünk élők is. És nyilvánvalóan nem az összes vélemény bír egyforma relevanciával, nem egyformán fontosak ezek a vélemények. Van ezek közül, amelyik életbevágóan fontos, és van ezek közül olyan vélemény, amelyik nem annyira lényeges, akár el is hanyagolható. Pál apostol élete önmagában igehirdetés. A damaszkuszi úti megtéréstől fogva ez az ember az élő Jézus Krisztus odaadó szolgája lett. Eredetileg üldözte Krisztus híveit, abban a hitben élt, hogy ezzel tesz jót önmagának, népének és még az Istennek is. De amikor Jézus Krisztus megszólította, akkor Saul azonnal megértette, hogy a lehető legrosszabb úton jár. Igaz, ezt még 3 napos éhség, szomjúság és vakság követte, eközben gondolkodott és imádkozott, és amikor meggyógyult a látása és a lelke is, akkor lett ő Pál apostollá. Így tette őt Isten maga kedves szolgájává, a 13. apostollá. Mi jellemezte Sault, mielőtt Pál apostollá lett? Gondoljunk csak bele, ez a Saul valószínűleg manapság is a néptömegek egyik kedvence, akár bálványa lehetne, vonzó egyéniség. Komoly műveltsége volt, ha úgy tetszik, egyetemi diplomája a legjobb intézményből, sőt, akár doktorátusa, bár ezek a dolgok akkor még nyilván nem léteztek. Vallási értelemben a nép tanítójának döntő szavú példaképnek számított a farizeussága miatt, a végzettsége miatt. Az atyák Istenéhez való hűsége megkérdőjelezhetetlen volt. Emellett jó családból származott, sőt örökölte apja révén a római polgárjogot, ami olyan előnyökhöz juttatta, amikről mások álmodni sem mertek. Aztán meg még jól is helyezkedett, hiszen a főpap személyes beosztottja volt, személyesen tőle kapta azokat a megbízó leveleket, amelyekkel elindult, szerte az országba, a környékre, ahol Jeruzsálemmel kapcsolatot tartó zsidó közösségek voltak, oda Pál apostolnak, illetve Saulnak még akkor szabad bejárása volt főpapi engedéllyel. Élet-halál uraként mehetett ezekre a helyekre, és valóban élt is ezzel a hatalmával. Minden bizonnyal meg volt elégedve Saul azzal, amit viszonylag fiatalon elért. Elindult egy úton, a farizeusi tanulmányok, majd közéleti tevékenység és hitgyakorlás útján, és íme eljutott a csúcsra. Elismert, befolyásos, bizonyára igen jó anyagi körülmények között. És még ráadásul élvezi is, amit csinál. A Biblia világosan leírja, a keresztjéneket nem kötelességtudatból vitte a törvényszék elé, hanem őszinte haragból és gyűlöletből. Élete fontos küldetésének tekintette, hogy népét és országát minden keresztjéntől megszabadítsa. Boldog volt, hogy ebben a számára kitűnő feladatban jeleskedhetett. És ezt a boldog, széles tömegek által példaképnek tartott, irigyelt életű embert állította meg az Úr Jézus, amikor éppen Damaszkuszba tartott, hogy elfogja az ott élő testvéreket. És ez az ember engedte, hogy Isten 3 nap leforgása alatt az egész életét megváltoztassa. Saját későbbi vallomását olvastam az igéből, amely így szólt. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. A Szentlélek megértette Saullal, hogy mindaz, amiért eddig harcolt, élt, ami az ő reménysége volt, az tévedés. Még nem volt késő változtatni, de azonnal szükség volt rá. 3 nap múlva ez a Saul új emberként, a Szentlélek által újjá szülve lépett ki a ház ajtaján, amelybe vakon vezették őt. De ez csak úgy volt lehetséges, hogy addigi dédelgetett dolgait, céljait, örömeit kárnak és szemétnek ítélte. Testvérek, ez az utóbbi szó nem pusztán valami felesleges dolgot jelent, amit esetleg a szemét szó alatt értenénk. Ez egy olyan jelentéstartalmú szó, amelynek a jelentését mi a magyar Bibliánkban valószínűleg kifogásolnánk, de azért én elmondom, ez olyasmit jelent, ami nem csak felesleges, hanem visszataszító, undorító dolog. Semmi közöm többé ne legyen hozzá, vigyétek innen ez a szemét. Ez körülbelül ezt jelenti. Kárnak és szemétnek ítélte Pál tehát mindazt, amit addig az életében fontosnak tartott. És értsük jól, ezek a dolgok az ő számára valóban értékesek voltak. Ő nem csak egy ember volt a sok közül, neki valóban híre volt az egész Közel-Keleten, zsidók és keresztjének között egyaránt. Persze más-más előjellel. Úgyhogy látható, hogy valódi dolgokról mondott tőle. És amikről lemondott, azok nem önmagukban számítottak szemétnek, hanem valaki másnak az ítélete szerint. Valaki közölte Pál apostollal, hogy ami neked fontos, annál sokkal fontosabb is létezik. Amihez képest ezek a te fontos dolgaid nem többek, mint kár és szemét. Amitől akár megundorodsz, közöm ne legyen többé hozzá. És ennek a valakinek az ítéletét fogadta el önmagáról Saul, és e szerint cselekedett, és így szülte őt újjá a Szentlélek. Meglátta, hogy hogyan vélekedik maga az Isten az ő életéről, az elért eredményeiről, a céljairól. És ezen felbuzdulva, hogy látta, hogy Istennek ezek vajmi keveset jelentenek, sőt bűnök igazából, ezen felbuzdulva szakított az addigi életével, búcsút intett a régi önmagának. Teljesen újat kezdett. Érdekes dolog, hogy egyik felolvasott szakaszban sem az a szó szerepel a görög szövegben, amely az isteni ítéletnek a kifejezője, azonban mi magyarul ezt a szót, hogy ítélet, más összefüggésben is használjuk, nem csak bírósági, vagy éppen Istentől való összefüggésben, tehát nyugodtan használhatjuk mégis ezt a szót az eredeti értelmében így, hogy ítélet, ítéletet hoz az ő életéről Isten, ítéletet hoz az életéről maga Saul, és ítéletet hoz az életéről Saulnak az ő környezete is. Használhatjuk az ítélet szót, hiszen az az üzenet, hogy Saul még életében szembesült az Isten róla szóló ítéletével, megértette, komolyan vette, és így változtatta meg az életét. Ő maga is megítélte Isten szemén keresztül nézve a saját életét, és így a Szentlélek vezetése szerint meg is változtatta. Így lett ebből a híres, hírhet, az emberek előtt szinte már bálványként álló férfiból alázatos, Krisztusért minden szenvedésre elszánt szolga. Korábban az emberek véleménye, a közvélemény és a saját megítélése, ezek foglalkoztatták Sault. Pálként ez megváltozott. Mind a saját, mind a környezete véleménye elé oda tette magában az Isten véleményét az életéről. Addig is tudta, hogy mi van az Ószövetségben, nagyon jól tudta ezt Saul. Sokszor vizsgázott is belőle, sok szakasz bizonyára fejből is tudott volna idézni. Isten azonban mégsem érdekelte őt szív szerint. Ez változott meg a damaszkuszi út után. Megértette, hogy kicsoda az Isten az ő életében. Megértette, hogy kicsoda a Krisztus, hogy miért van neki szüksége megváltóra. Igen, ám, de úgy járt, mint az egyszeri dolgozó, ezt meg már az eddigi megbízói és barátai nem értették. Nagyon megharagudtak Saulra, amiért az előbbi üldözőből odaállt az üldözöttek közé. Egyszeriben beállt a gyűlölt keresztjénekhez. Micsoda fordulat lehetett ez a számukra? És hát Saulnak is, gondoljunk bele, menekülnie kellett az egykori harcostársai, tisztelői elől, mert addigi életének értékeit kárnak és szemétnek ítélte a Krisztus követéséért. Megszületett tehát az immár Pálról egykori követőinek és az átlag nem keresztjéneknek a véleménye. És ez az ítélet, ez a vélemény elmarasztaló volt, elítélő, üldöző, vért kívánó. Milyen jó, hogy az Úr Jézus már földi élete során jó előre elmondta a tanítványoknak, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Hogyan lehet feldolgozni ezt a helyzetet annak, akit régi istentelen életének a pártolói barátai kikezdenek, és akár a halálát kívánják, mert ez nem egy egyedülálló jelenség. Ezt is olvastam másodjára. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiája. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. Milyen jó, hogy Krisztus ezt idejében megosztotta mindazokkal, akik ő mellé térnek, akik vele járnak az életük útján, hogy számítsanak rá és tudjanak ezzel mit kezdeni. És nem csak az apostolokra vonatkozik ez, nem csak a lelkészekre vonatkozik ez. Minden keresztjén ember számára szól, mind a két üzenet. Az egyik, hogy a Krisztusért kár és szemét lehet mindaz, ami eddig elválasztott tőle, és azzá kell lennie, különben nem vagy az övé. A másik pedig, hogyha ezért a régi életed szereplői kikezdenek, akkor érezd magad boldognak, mert ez egy kiváltság. Krisztus útján az elindulás az, amikor Saulhoz hasonlóan megengeded, hogy Isten szent lelke a Biblia szavaival, Isten akaratával ellentétes tetteidre, szokásaidra rámutasson, és ezeket kárnak és szemétnek ítélve elhagyod a Krisztus követéséért. Amikor tehát idejében önként magadra veszed Isten döntését az életedről, nem várod meg, amíg törvény erőre emelkedik, hanem megfogadod az ő vezetését, és megváltozik az életed. Mondom, Saulnak a hírnév számított, a megbecsülés. Pál apostolnak ez már nem számított emberek részéről legalábbis. Vállalta az ütleget, a börtönt, mert tudta, hogy Isten szolgálata és a Krisztussal való kapcsolat sokkal fontosabb, mint az, hogy hogy vélekednek erről a körülöttünk élő emberek. Hogy ők azt jónak látják-e, vagy éppen bolondnak tartják a változások miatt. Testvérek, az embernek megvan a saját nézőpontja. Mindannyiunknak megvan a sajátunk. De ebben Istennek nincs addig helye, akárhogy is gondolod, hidd el, amíg nem engeded meg neki, hogy megváltoztassa ezt a saját magadról alkotott nézőpontodat. Addig nem vagy élő kapcsolatban a Krisztussal. Nem vagy vele igazi ismerettségben, amíg ugyanaz az ítéleted, a megítélésed önmagadról, az életedről, mint ami előtt egyáltalán a Krisztus dolgaival bármilyen szinten is foglalkozni kezdtél volna. Amíg nem engeded, hogy a saját nézőpontodat Isten megváltoztassa, addig a végítélet fia maradsz. De ha már most figyelsz Isten véleményére, és ahhoz igazítod az életedet, akkor az ítélet tulajdonképpen elmarad, mert hittel válaszolsz a Krisztus megváltói halálára, és az ilyenek ellen nincs ítélet. Igen, a másik oldalon viszont ott van, hogy előbb-utóbb, többé-kevésbé ezért a hitetlen világ fog elítélni. Ez pedig rettenetes érzés. De kerüljön akár az életünkbe a Krisztus mellett való döntés, hidd el, hogy nincs ennél jobb. Ő maga mondja meg. Nagy az ilyen ember jutalma a mennyben, mert az ilyen ember Isten eszközeként igen nagy megbecsülésben van Isten előtt. Ehhez képest milyen jelentősége van annak, hogy a körülötted élők nem értik meg a hitedet, milyen jelentősége van annak, ha megharagszanak rá? Isten a világot szavával teremtő Isten eszköze lehetsz, és az ő megbecsülésére számíthatsz. De ne feledd el, Pál apostol sohasem bántotta a körülötte élőket. Aki úgy akar keresztjén lenni a családjában, a munkahelyén, a szomszédai között, hogy állandóan piszkálja őket, hogy a környezetén kíméletlenül ítélkezik, számon kér, hogy magát tökéletesnek gondolja, az éppen úgy a saját nézőpontjának a rabja, mint a legistentelenebb ember. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy Isten minden embert szeret, de a bűnt, az ő akarata elleni lázadást, azt gyűlöli. Aki tehát Krisztus eszköze akar lenni, annak ugyanígy kell élnie. Nincs helye bántó ítélkezésnek, dicsekvésnek, hatalmaskodásnak. Mit van, amit ne kaptál volna, kérdi ez a Pál másod. Ha pedig kaptad, akkor azzal dicsekedj, aki adta, az Úristennel. Vele szabad. Pál kárnak és szemétnek ítélte addigi élete eredményeit, mert kimondhatatlanul nagyobb tárult fel előtte. Krisztus szeretete és az ő szolgálatának a lehetősége. átélte azt, amiről az Úr Jézus olyan sok gyönyörű példázatot mondott, amikben nagyobbnak tűnőről mindig kiderül, hogy valójában ezek apró dolgok ahhoz képest, amiket Isten helyettük kínál. Hadd mondjam el még, hogy ez az elsőként felolvasott Páli ige az én életem alakulásában is nagy szerepet játszott. Nem számítottam tehetségtelen hegedűsnek a középiskolában. A zeneakadémiáról jött érettségi elnök is megkérdezte négy szem között, ugyan mondjam meg, hát miért nem akarok én hegedűművész lenni. És olyan boldog voltam, amikor elmondhattam neki, hogy pusztán azért, mert az én uram engem más szolgálatra szánt. Arra hív, hogy lelkipásztor legyek. Testvérek, öröm az, amikor az ember meghozza az élete döntését Jézus Krisztus mellett. Öröm, kitörölhetetlen, megbánhatatlan öröm. Akkor is, ha esetleg még a hozzád legközelebb álló emberek sem értik meg. Szeresd őket a Krisztus szeretetével, de a bölcsességükre ne hallgass, hanem a Krisztus bölcsességére hallgass. Íme sokan megítélik az életünket. Mi magunk, a környezetünk, de ne feledjük, Isten is megítéli minden ember életét. Az ő döntése ráadásul megkerülhetetlenül hatással lesz minden ember sorsára. Vannak, akik azt gondolják, én nem hiszek Istenben, engem ez nem érint. Sajnos nekik is tudniuk kell, hogy nem csak azok fognak találkozni az Úrral életük végén, akik hittek benne. Egy világ van, egy Isten teremtette, éppen ezért minden ember találkozni fog az Úrral, és csak azon az egy módon kerülheti el a jogos ítéletet, ha már most az élete során elfogadja az Úr Jézust, a Szentlélek vezetését. Ha önként engedi az ember Istennek, hogy már most megvizsgálja az életét, hogy már most segítsen jó döntéseket hozni. És amit hallunk, amit tanulunk tőle, azt komolyan is kell vennünk. Kedves testvérek, ez a végítélet vasárnapjának az üzenete. Krisztus tanítványaként élni a legnagyobb boldogság, ahhoz képest valóban minden más csak kár és szemét. Te ismered és elfogadtad már a Krisztus vezetését, az ő véleményét az életedről, amit élsz? Keresd, vedd komolyan, és légy boldog az Úrral. Ámen.